Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem, hogy ebben a mai ünnepi istentiszteleten, keresztség sákramentuma által gyülekezetünk legfrissebb, részben legifjabb tagjaiként is köszönhetjük Bitai Bolygó Brigittát és Tamás Flórát és Tamás Zalánt. Isten áldja meg gazdagon az ő életüket, legyen jelen szent lelkével és áldásával az ő és családjaik életében, vezesse őket önmaga felé, vezesse őket az általa kijelölt úton.
A mi ünnepszentelésünk megáldása és megsegítése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Jöjjetek testvérek, tisztítsuk meg szívünket, ami Urunk Istenünk előtt, csendesedjünk el és imádkozzunk. Drága Atyánk, mindenható Úrunk, Te, aki teremtettél mennyet és földet, Te, aki nyugalomra hívsz bennünket, Te, aki ünnepet szentesz itt most velünk, hozzád szólunk, Szent Fiad az Úr Jézus által. Ő általa az ő élete és halála és feltámadásában, hogy a lélekkel együtt közösségünk tudjon lenni veled. Köszönjük azt, hogy megtartottál bennünket. Köszönjük az új kenyeret. Köszönjük azt, hogy el tudunk pihenni a mi munkálkodásainktól, hogy kegyes életet tudunk élni te veled, hogy meg tudunk elégedni azzal, ami van. De kérünk is, kérünk, hogy ne tekints arra, hogy ismét milyen vétkeket és bűnöket követtünk el, hiszen te is tudod jól, még az igaz ember is megbotlik napról napra, hanem sokkal inkább tekintsél arra kegyelemre, amivel te hozzánk jössz. Jöjj hát hozzám most is azzal. Jöjj lelkednek nagy világosságával, hatalmad nagy erejével, mindent átülelő szereteteddel, azzal a bölcsességgel, amely egyedül neked van. Jöjj és igét fény által bennünket is tisztogass, csendesíts el, vezess be nyugodalmadba, hogy igazán tudjunk úgy ünnepelni, ahogy azt te látni akarod rajtunk, mosolyogva a te szent derűddel, örömmel és egymásra nézvén szeretetben mindenek végbe menjen. Így kérünk, küldd a te lelkedet a menny magas világosságából, borítson be bennünket egészen. Jöv el hát, Szentlélek Úristen, töltsd be a mi szíveinket éppen. Amen. Szeretett testvérek, olvasom Istennek azon igéit, melynek alapján az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdeti kívánom ti közöttetek az ő szent evangéliumát, amint az írva található a Lukács szerinti Szent Evangélium 14. fejezetében, a 14. fejezet 15-től 24. versekkel bezárólag, illetve Pál apostol Timóteushoz írott levelének első leveléből, annak is a 6. fejezetéből, a 6. fejezetnek 6. és 7. verszakából. Hogy miként szól hozzánk Istennek igéje, és utána a tanú bizonyságtétel, a közösség keresztény alázattal, odafigyeléssel, helyét elfoglalva tegye. Mikor pedig Jézust az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Ő pedig a következőképpen válaszolt. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden kész van. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki, földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, ments ki engem. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, ments ki engem. Megint egy másik azt mondta, most nősültem, azért nem mehetek, amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A házura megharagudott, és ezt mondta szolgájának. Menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette. Uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának. Menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Pál apostol pedig így írt Timóteushoz. Valóban nagy nyereség a kegyesség megelégedéssel, mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Eddig Istennek írott igéje. Amen. Szeretett testvérek, meleg van. Látom, itt többen legyezgetik magukat. Én már itt a keresztelés ide alatt is gyakorlatilag eláztam, teljesen annyit izzadtam, és így bocsássátok meg nekem, hogy egy kicsit ilyen világos a fejem, és megcsinál rajta napfény. De mi is egy kicsit olyanok vagyunk, mint ezek a cseppek. Belecsöppenünk az életbe. Belecsöppenünk az életbe, és aztán utána találkozunk a kemény, koszos földdel sokszor. Pőrén és csupaszon jövünk, nagyon egyszerű dolgokat teszünk, eszünk, iszunk, ürítünk. Ha éhesek vagyunk, vagy szomjasak vagyunk, akkor sírunk és bőgünk, és bennünket, ami szüleink, ami azok az emberek, akik velünk foglalkoznak, szépen ellátnak. Beleszületünk egy családba, sok szép játék közé elkezdünk felnőni, de az se biztos, hogy játékok közé születünk, és az se biztos, hogy családba születünk. Mert az is lehet, hogy nyomorba születünk. Az is lehet, hogy koszba születünk és mocsokba. A körülmények, amik körülvesznek bennünket, ami növekedésünket meghatározzák, ezért mondhatjuk azt, hogy a körülményeknek van átkuk, vagy áldások is van. Amikor még kicsik vagyunk, ezt még nem nagyon veszük észre. Egyszerű vágyaink és egyszerű álmaink vannak, de ahogy folyamatosan tanulunk a szüleinktől, úgy egyre inkább belenőjünk a világba. Mit tanítanak? És kik tanítanak? Tanítanak bennünket a szülők, család, a tanáraink, barátok, a kedvesek és a harc. Tanítanak az ellenségünk és ellenfeleink is. Itt szépen lassan megtanulunk enni és inni, járni, beszélni, kérni és adni, olykor elvenni, olykor szeretni, olykor pedig ütni. Az emberi éntudatunk, azonosságtudatunk így épül föl szépen, és bizony meg kell hagynunk, hogy minden, gyakorlatilag szinte minden a körülményeken múlik, legalábbis világi szempontból. A tulajdon határoz meg bennünket, a munkánk és a családunk. Ez alapján vagyunk megbecsültek, avagy túlbecsültek, esetleg lebecsültek. Ez alapján leszünk elégedettek, vagy kielégületlenek. És úgy tűnik, hogy a körülmények maguk, mintha békét adnának. De aki már egy pár évet megélt ezen a világon, tudja jól, hogy a körülmények változnak. És a körülmények bizony nem csak, hogy meg tudnak változni egyik pillanatról a másikra, hanem nagyon könnyen és gyorsan meg is tudunk halhatni. Nem mindenkinek adatik meg egy olyan szép, nagy, hosszú, ám bár küzdelmes életút, mint Misi bácsinak annak idején. És hát mi is végül ide eljöttünk, mert hívtak bennünket. Meghívásra jöttünk. Meghívásra jöttünk, szoktak bennünket meghívni ide-oda. Milyen meghívókat szoktunk kapni? Hívnak bennünket buliba, bálba, egy partira, akár randira, valamilyen átadásra, előadásra, ilyen-olyan ünnepségekre, és szeretjük, hogyha meghívnak bennünket, mert fontosaknak érezzük magunkat. Fontosnak érezzük magunkat, mert társas lények vagyunk, és vágyunk arra, hogy foglalkozzanak velünk, és vágyunk arra, hogy mi is foglalkozhassunk másokkal, és a meghívás mindig örvendetes dolog, de jó, gondoltak rám, de örülök neki. Én is kaptam egy kis cetlit, vagy e-mailbe küldték, és így tovább. De ennek általában örülünk. Ilyenkor, amikor elmegyünk valahova, akkor általában ki is öltözünk. Szépen előtte lemosakszunk, a ruhánk tiszta legyen és rendes, esetleg viszünk egy kis ajándékot, egy üveg bort, egy csomag kávét, vagy esetleg csokit oda, ahova megyünk, virágot a lányoknak, hölgyeknek, asszonyoknak. És amikor belecsöppenünk a társaságban, akkor azt, amit addig megtanultunk, hogy hogyan kell viselkedni a társaságban, az mindig előjön bennünk. Önmérsékletet tanúsítunk általában. Próbálunk viselkedni, rendesen enni és inni, mint a családi ünnepeken, és így tovább. Tudhatjátok, miről beszélek. És közben Jézus is hív. A példázat arról szól, hogy a mindenségnek az Ura hívja meg az embereket. Az az érdekes, hogy amikor hív bennünket Jézus, legtöbbször nem munkára hív. Munkára küldeni szokott. Mindig pontosan megmondja, hogy mit kell csinálni és mit kell tenni. Most pedig nem munkára hív, hanem örömre hív. Örömre hív, evésre és ivásra, összegyűlésre, hogy tudjuk azt, hogy ő a mindenség Ura. Azt mondja, hogy jöjjetek, mert minden készen van. Jöjjetek, mert minden készen van, meg van tarítva az Úr asztala is. Óriási megtiszteltetés ez. Óriási megtiszteltetés, hiszen az hív bennünket, akiről az előbb a keresztelői igében hallhattuk, mennek és földnek, mindeneknek az Ura, minden hatalom az ő kezében van. És mi? Ilyenkor elgondolkozunk egy kicsit. Azt is mondhatnánk, hogy vasárnapi ebédre hív bennünket az Isten. Vasárnapi ebéd az azt jelenti, hogy van benne valami meghitt, de a vasárnapi ebéd azért alakult ki, testvérek, mert a hitünk miatt. A vasárnapi ebédben mindig van egy kis kegyesség. A vasárnapi ebédnek az egész fogalma az teljesen más, mint a szombati ebéd, pedig lehetne szombati is, nem? De nem. Egy igazi vasárnapi ebéd, amikor összeül a család, megáldják az ételt, és utána ebben a tudatban táplálkoznak a testélet igével, hiszen tulajdonképpen minden étel és minden ital valahol a testélet ige. Ekkor szoktunk mi kifogásokat támasztani, hogy miért nem tudunk elmenni. Miért nem tudnak elmenni az emberek, vagy kedves szeretteink, gyülekezeti tagjaink minden vasárnap templomba? Hát azért, mert Ceglét többek között ugye ilyen mezőváros, földet vettem, tulajdonomban meg kell csinálni, ki kell menjek a szőlőbe, metszeni kell, máskor nem tudom csinálni, egész héten dolgozok, vasárnap tudok csak kimenni. Aztán ott a másik, öt iga ökröt vett, ami nem kevés, tudjuk jól, elég sokat ért az annak idején. A másik a munka, mert ilyenkor tudok dolgozni, amit máskor nem tudom elvégezni. Tulajdon és munka, mint kifogások, Isten és a kegyesség előtt. Azt mondja a harmadik, hogy most nősültem meg, mentsél ki. Mondhatnám azt, hogy a nők, de azt is mondhatnám, hogy a férfiak, de tulajdonképpen a család. Ilyenkor vasárnap délelőtt a vasárnapi ebédre főzök, szokták mondani egyesek, és ezért nem tudok elmenni templomba. Pedig óriási lehetőséget kapunk. És minél jobb lehetőséget kapunk, annál jobb kifogásokkal kell, hogy éljünk. Muszáj igazolni valahogy távol maradásunkat. Lehet, hogy a testvérek nem tudják, de presbiteriaink tudhatják, és tudják is, biztos vagyok benne, hogy amikor presbiteri gyűlésre hívjuk meg a kedves testvéreket, akkor hogyha háromszor kimentés nélkül távol marad, akkor egyházi törvény szerint el kell távolítani őt a presbitériumtól. És valószínűleg pont innen veszi ez az egyházi gyakorlat ebből az igéből saját maga magát. A kifogásokat mi mindig egyébként teljesen természetesnek veszünk. Beépült az életünkbe. Ahol nincs kegyesség, ott teljesen egyértelmű, hogy a tulajdon, a munka, a család, a föld, az öt ökör, illetve az asszony és a többiek, ez mindenre jó kifogás. Ja, hát persze, menjél csak, szokták mondani. Teljesen jó kifogás a karrier is, a munka, amikor még többet szeretnénk szerezni. Azt mondja Pál apostol a már felolvasott ige szakasz után, ezt írja Timóteusnak még tovább, azt mondja, hogy akik pedig meg akarnak gazdagodni kísértésbe, meg csapdába, sok esztelen és káros kívánságba esnek, amelyek az embereket pusztulásba és romlásba döntik. Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Mi kell ahhoz, hogy földet vegyünk? Pénz. Mi kell ahhoz, hogy öt igásökröt vegyünk? Pénz. Mi kell ahhoz, hogy nősüljünk? Pénz. Hány ifjú párt hallok, nincs most pénzem még, és csak majd csak jövőre fogunk házasodni, vagy két év múlva. Hány ilyen kifogást hallottam már? Ugyanis a kifogásoknak van egy olyan természete, hogy megfelelőnek kell, hogy legyen. Megfelelőnek, ezért okosnak kell. Nagyon okosak kell, hogy legyünk ahhoz, hogy a kifogásokat tovább tudjuk görgetni, hogy mindig illeszkedjenek a felálló helyzetbe, amikor megkérdeznek bennünket, és ehhez bizony sokat kell gondolkodni. Hogyha pedig tovább gondolunk, gondoljuk azt, hogy ráadásul kivel szemben merül meg fel ezek kifogások, magával az Istennel szemben, mert tulajdonképpen neki gyártjuk ezeket, nem is nem magunknak és másoknak, hanem főleg ő felé, akkor az Isten nem csoda, ha megharagszik. És utána pedig jajgatunk, és azt hisszük, hogy csap bennünket az ég, vagy ver bennünket, de úgy, hogy semmi okot nem adtunk rá. Ezért mondja Pál apostol, sok fájdalmat okoztak önmaguknak. Megmérgelődik az Isten. Azt mondja, jól van akkor. Akkor szóljatok a szegényeknek, a sántának, a nyomoréknak, a vaknak, nem a gazdagnak, nem az épnek, nem a látónak, mindenféle nyomorultnak és szerencsétlennek, hogy akkor hagyd, őket hívjátok meg. A szenvedőkről szól. Hiszen akik meghívásba mennek, akik egy vasárnapi ebédre mennek, azok nem a szenvedésbe mennek bele, azok jól élnek, fel van nekik ajánlva, hogy érezzék magukat jól. Örvendezzenek, együtt derüljünk. Nem, nem és nem. Behajtja hát az Úristennek a szolgája az összes szenvedést a házba. És mit szól? Még mindig van hely. Még mindig van hely Isten házában. Az összes szenvedésen túl, amit te magad elszenvedsz, amit a család elszenved, amit az egész világ elszenved, azon túl még Istennek a szeretete sokkal hatalmasabb és átfogóbb. Egy középkori misztikus mondta volt annak idején, ha jól emlékszem, akkor talán Eckhart mester, hogyha az egész ég papírossá vál, és minden tengerek tintává, akkor se lehetne felírni azt a sok szenvedést az égre, amit az emberiség elszenved. És mit mond az ige? Még mindig van hely. Szenvedsz? Még van hely, ne aggódj. Van tovább. Van nagyobb, hatalmasabb, mert még mindig van hely. És itt senki nem dolgozik éppen. Itt mindenki örvendezni, egyedül a szolga dolgozik, mondhatnám azt is a prédikátor, aki behajtja a népet, és azt mondja neki, hogy kényszeríts akkor mindenkit be, menj ki a keresztutakra, menj ki mindenfelé, kényszeríts be. Ugye középkorban ezt szó szerint gondolták, és bizony karddal és lándzsával hajtották be a népeket, amikor frissen keresztelkedtek, de itt nem arról szól, itt arról szól, hogy vedd észre, hogy én hívlak téged. Én hívlak téged. Meghívott vagy te is. Nézzünk szét egy kicsit, szeretett testvérek, a padjainkra. Van még hely itt is. Mert sokan most is kint vannak a szőlőben, sokan most is munkálkodnak, sokan most is csak családjaikkal vannak, és jó kifogás volt, hogy ne üljenek el. Mit szól erre ezekre az Úr? Ezekre azt mondja az Úr, hogy akkor ők nem fogják megkóstolni. Akkor ők kimaradnak. Van egy régi mondás, jaj annak az embernek, aki nem válik azzá, amivé válnia kellene. Nekünk is jaj, testvérek, hogyha nem válunk azzá, amivé válnunk kell. Mivé kell válnunk? Örök életünkké. Ez a lehetőségünk. Ez van meg. Most is. Most is kínálja az Isten, most is hív bennünket. És tudom, testvérek, milyen jó olykor kifogást találni. Sőt, én magam is olyan hihetetlen jó kifogásokat tudtam gyártani annak idején, hogy miért nem akarok Isten szolgálatába belemenni. Magam is kitaláltam azt, hogy egy nő miatt, kitaláltam azt, hogy a pénz miatt, kitaláltam azt, mert hogy én sok-sok vagyont szeretnék magamnak, de nem. Az Isten és a lélek elhívott bennünket, mind a hányunkat. És itt tudunk megnyugodni. Ez a mi vasárnapi ebédünk, hiszen vasárnapi templom nélkül a vasárnapi ebéd nem ebéd, hanem csak egy kifogás. Most is hív az Úr, és nem kell igazán más, mert ilyenkor mindig, amikor az Isten tisztelt mondjuk úgy, hogy jól ment, ugye, ahogy szoktunk mi egymás között beszélni a kollégákkal, akkor tudjuk azt, hogy mi is megnyugszunk közte, mi is békességgel hagyjuk el Istennek házát, és tisztában vagyunk azzal, hogy ti is, a közösség is így, különben nem járnának ide. Erre hív, nyugvásra, megelégedésre, erőre hív, ünnepre hív bennünket, és tudjuk azt, hogy ez nem valaminek a vége, mert nagyon sokan a vasárnapi ebédet úgy eszik meg, amikor már megették, megitták azt, amit meg kellett, és elpihennek, hogy most már minden rendben van. És azt hiszik, hogy hétvége van. Tévedés. A keresztény ember tudja, hogy nem a hétfővel kezdődik a nap, illetve a hét, hanem vasárnaptól. Ez egy kezdet, hiszen a nyugalomban egy óriási erő van. Tudjátok, miért nem megy arrébb itt az oszlop? Mert nyugodt és erős. Erre a nyugalomra hív bennünket, nem pedig arra a nyugtalanságra, amikor azt mondja, most nem tudok menni. Kérlek, ments ki engem. Ne találjunk mentségeket. Ne keressünk kifogásokat, hanem sokkal inkább kapjuk magunkat rajta, hogy most éppen kifogást gyártunk ismét. Mert sok mindent megtanulhattunk szüleinktől, a családtól, a tanároktól, barátoktól, a kedvesektől és a harctól, a harcból, de a valódi szívtitkokat az Isten tanítja meg nekünk, ő maga által, és aki ezt ismeri, annak megvan a békessége, megvan a nyugalma, és tudja azt, hogy ez a nap, és minden nap még csak egy kezdet, hiszen Isten felé haladunk az örök életbe, és vár bennünket. Szeretett testvérek, ez a szenderű legyen a mai ünnepszentelésünknek az alapja. A szenderűnek az alapja legyen a nyugalom, a nyugalom alapja legyen az erő alapja legyen a lélek, mely által megelégedünk. A lélek alapja viszont a mi részünkről a kegyesség és az, hogy Istenre hallgatunk. Hát így szentelje meg bennünket is, és ezt az ünnepet is, ami mindenható atyánk, hogy örvendezzünk valóban, áldja a mi lelkünk azokat úgy, ahogy ő azt szeretné látni rajtunk, hogy vidámak legyünk és békések legyünk, és hogy érezzük meg azt, hogy a kereszténység az nem búskomorság, sokkal inkább nyugalom, békesség és szent derű. Amen.
Mivel testvérek, az aggodalmaskodás a hitetlen ember tulajdonsága. Amikor az életünkre, az életre gondolunk, akkor fogadjuk Isten elbocsátó áldását hittel. Ti pedig semmifelől ne aggódjatok, hanem mindig mindenkor hálaadással tárjátok kéréseiteket az Úr elé. És Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.